Nagy generáció.
Dolgozunk, talán gyakorlottabban, utazunk, talán kényelmesebben, vásárolunk, talán megfontoltabban, döntünk, talán bölcsebben, élünk, talán, és beleszólunk a világ dolgaiba biztosan, holnap is. Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Hoffer József jezsuita szerzetessel folytatjuk a beszélgetést. Egy kicsit szeretnék visszamenni az időben, hiszen Frenák Pált jobban ismerik, legalábbis bizonyos körökben, mint téged. Bár azt gondolom, hogy téged meg más bizonyos körökben sokkal jobban ismernek, mint Frenák Pált. Lelki pásztor voltál először, és évekkel később döntöttél úgy, hogy szerzetes leszel. Miért? Miért döntöttél úgy, mi vezetett oda?
Hát gyakorlatilag mondjuk az én lelkipásztori képemben azért van egy ilyen erős szociális jellegű elkötelezettség. Ott is különösen, amit a jezsuiták képviseltek még Dél-Amerikában, tehát a 70-es években, ezek a felszabadítási mozgalmakra gondolok, tehát a hit, igazságosság, különböző felszabadítási mozgalmak melletti kiállás, ez imponált nekem. Tehát a szegényekkel való szolidaritás. És a puszta segítségen kívül, tehát azért próbálták ők egy tágabb horizontban szemlélni a dolgokat, tehát egy társadalompolitikai háttérrel együtt úgy találni különböző megoldásokat, amelyek hát úgy formálják a társadalmat, hogy egy közösségibb arca legyen az egész társadalmunknak. Tehát ez ihletett meg az ő eljárásmódjuk, módszerei, kiállásuk,
tehát a
bátorságuk.
Dél-amerikai jezsuiták igazából egy ugyanolyan közösségi társadalomban gondolkodtak, mint azok a felszabadító mozgalmak, amik akkor zajlottak?
Kívülről nézve nagyon hasonló volt, ugye? De az egyik egy evangéliumi ihletettségű vonal volt, amit a szerzetesek képviseltek. A másik egy erősen politikai háttérrel irányított mozgalom, tehát kívülről majdnem úgy tűnt, hogy hát valami hasonló dolgot csinálnak, de sokan nem is értették a szerzeteseknek ezt a politika mentességét. Van egy kiváló film, nem tudom, a Romero, Oscar Romeróról szól ez a film, a salvadori eseményekről szól a film, és ott rendkívül jól bemutatja, hogy ez a gerillák, illetve a szerzetesek és az egyház elkötelezett része a szegények mellett. Tehát egy ideig párhuzamosan mennek, és a filozófiabeli különbségek, ütközések nagyon jól előjönnek, de szóval egy nagyon erőteljesen egy szegények oldalán való kiállás az, ami ezt a gondolkodásmódot jellemzi. A logónkon ott is van hit és igazságosság. Tehát, tehát a hitünknek van egy társadalmi vetülete. Tehát, hogy milyen az Isten országa nem a
nem
túlvilágon, hanem itt és most, tehát itt hogyan tudok én megvalósítani, azt mondom, egy Jézus szíve szerinti társadalmat, amiben ő is jól érezné magát.
Hát erősen kellett akkor dolgozni ahhoz, hogy valami olyasmi jöjjön ki a munkából, amiben legalább kicsit jól érzi magát Jézus.
Hát ez úgy hiszem, ez egy örök kihívás.
Ez egészen biztos. Tehát ezért lettél szerzetes, mert úgy gondoltad, hogy ezt a fajta szociális elkötelezettséget, amit te vallasz, abban a formában jobban elkötelezettebben meg tudod csinálni?
Hát ez annyira ez nem is volt tudatos, de azért ez nagyon erősen ott voltak a zsigereimben. Tehát ez nagyon szimpatikus volt, inkább úgy fogalmaznék. Tehát egy hagyományos lelkipásztor ül egy plébánián, és akkor ott várja,
magát,
hogy jön valaki, nem jön valaki. Én inkább szeretek a dolgok elé menni, úgyhogy befolyásolni, vagy bosszantani önmagamat másokat. De
először
pozitív értelemben, hogy gondolkodjunk a megoldáson.
Először hajléktalanokkal kezdtél el dolgozni.
Ez egy véletlenszerű dolog volt. Egyébként a jezsuiták képzésében folyamatosan jelen van, hogy ütközzenek olyan szociális problémákkal meghatározott területen, ahol valószínűleg a jövőben ő nem fog dolgozni, de mégis érintsék meg ezek a társadalmi problémák. Aztán így kerültem ilyen hajléktalanok közelébe. Nagyon élveztem különben. Tehát tényleg egy véletlenszerű, hogy végül is én a cigányság felé kezdtem mozdulni.
Mit jelent a számodra, hogy nagyon élveztem?
Hát, hogy rájöttem, hogy nem sok minden múlott, hogy esetleg én is hajléktalan lehettem volna életem egy adott pillanatában.
Erre és akkor az ember, kell, hogy jöjjünk.
És akkor nagyon érzékenyen meg empatikusan kezd az ember együtt érezni a másikkal. Tehát, hogy látom azt, hogy milyen apró dolgokon mennek el életutak, és hogy micsoda nagyszerű emberek, és valahol az alkohol, a családi problémák. Találkoztam én egyetemi tanároktól kezdve hajléktalan között, lelkészekig, mindenkivel. Tehát ez egy, mert voltam Németországban és Münchenben hajléktalan munkában. Úgyhogy ez
mennyire volt más, mint az itthoni?
Hát egy hihetetlen jó gazdasági háttér, ez rávetül a szociális hálóra is. Tehát, hogy gyakorlatilag csak az van az utcán, aki nem akar bemenni fedél alá, mert félti a szabadságát. De itt is nagyon sokan vannak, akik. Tehát a szabadságot fontosabbnak tartják, mint hogy most egy hajléktalan otthonban lakjak. Meg is értem néha valahol, amilyen egy, még a legjobban felépített szociális otthon is. Hát komoly kihívás az emberek számára, hogy ott egymást összezárva elviseljék.
Nagyon sokan nem akarnak menni egyébként, tényleg, és azt mondják, hogy elég rosszak a körülmények.
Igen, hát jó, hát így a téli időben azért tudod... ez egy túlélési feltétel, hogy az ember valahova bejusson, de amikor kezdődik a tavasz, úgy látom, hogy az emberek azért szívesebben próbálják valahogy megoldani a problémáikat.
Hát ha feltételezve, hogyha nem a 8. kerületben keresnek egy padot például, ahonnan azonnal beviszik őket.
Hát most
vagy a város szélén kaibákat, amiket felszámolnak.
Igen, hát ezt most egy kicsit így fölkorbácsolták ezeket a dolgokat. Szerencsétlen módon pont. Hát így a téli őszi időben, amikor tényleg ez egy nagyon rossz időpont, tehát amikor mindenki tudja, hogy most jön a hideg időszak, tehát ez nem volt egy ízléses döntés. Mondjuk ez tavasszal kezdik, akkor azt mondom, oké, nagy takarító, de télen, amikor jön a 40, mínusz 10 vagy mínusz 5 fok, de szerencsére nem volt olyan nagyon kemény.
Azt mondod, hogy véletlenül fordultál a cigányság felé. Emlékszel erre a véletlenre?
Hát gyakorlatilag én sokáig klerikusokat képeztem, kispapokat.
Kispapokat?
Aztán nagy örömömre, tehát felajánlották, hogy én dönthetek, hogy hogyan mennék tovább. És akkor mondtam, hát mindenféleképpen ilyen szociális területen tudnám elképzelni magam, és így kerültem Miskolcra, és ott egy ismerős lelkész kezdett egy programot cigányokkal, a Sajó menti köröm, kis Csécs községben, és hát ott érintett meg engem ez a munka.
Mi történt ott?
Hát ott gyakorlatilag gyerekek számára szervezett egy játszunk háztartás címmel egy programot. Tehát gyakorlatilag egy egyszerű parasztházban, ahogy egy normál hétköznapi ember reggel föl kell, reggelizünk, akkor mosás, főzés, takarítás. Tehát, hogyha egy nagyjából úgy működik egy kis családi, az hogy néz ki, és ott próbáltuk egy picit szocializálva a gyerekeket, ahol ezek a körülmények otthon nem voltak meg. Asszonyokat hívtam, együtt főztünk.
Mit főztetek?
Hú, hát a legfontosabb volt mindig a sütemény, ugye, mert még valamiféle kájha volt ott a
Putriban.
Kis házban, igen, de olyan kája, ahol süteményt lehetett volna készíteni, nem volt. Úgyhogy annak óriási sikere volt. Volt egy olyan piskotaszerű tészta, ez a joghurtos sütemény, ahol gyakorlatilag nem kell mérlek, hanem a joghurt dobozzal mérem ki a lisztet, a cukrot. Hát ebből több száz tepsivel megsütöttünk. Megfőztünk valami egy tál ételt, sütemény, és akkor utána hazavitték, és otthon a gyerekekkel megették. De közben meg beszélgetem az asszonyokkal. Tehát hihetetlenül élveztem ezt az egész történetet. Tehát ők nem is tudták, hogy én pap vagyok, tehát ott voltam már.
Ott voltál egy nagy kötényben?
Vagy több mint fél éve, és akkor maga pap, mondom, és szokott magam misézni, ugyanilyen ruhában, meg mondom, hogy gyere, koncerteket szerel csinálunk együtt egy ilyen.
Egy misét.
És akkor és utána nekik? Rendszeresen elkezdtünk szombaton találkozni. Kicsípték magukat. És akkor volt ez az istentisztelet, utána énekeltünk, táncoltunk. Tehát nagyon jól ment, úgyhogy szóval tényleg élveztem. Persze voltak időpontok, amikor az ember úgy mély repülésben van, amikor, tehát ez a sötét mély szegénység. Tehát,
hogyan éltek ott,
ezt,
vagy élnek
nagyon-nagyon
most...
nehéz hosszú távon végezni ezt a munkát, tehát kiég az ember könnyen egy ilyen közegben.
Érezted azt időnként, hogy most abba kéne hagyni egy kicsit, hogy ne használódj el teljesen benne?
Hát voltak ilyen pillanatok, főleg éjszaka, mondom, néha voltak a rémálmai.
Igen?
Hát, mondom, te jó ég, én itt fogok meghalni, és az ember látja, hogy olyan nagyon nehezen mozdulnak a dolgok, tehát ilyen mikro szinten vannak az eredmények. Hát a kollégám, aki ott élt évtizedeken keresztül, és most már nyugdíjban. Tehát ő mondta, hogy figyelj ide, hogyha szóval kell abban hinni, hogyha életedben csak egyszer beszéltél valakivel szeretettel, és próbáltál segíteni, az soha nem múlik el nyomtalanul. Azt mondja, a lényeg az, hogy úgy tudjál vele beszélgetni, hogy maradjon benne egy pozitív élmény a veled való találkozás alapján. Egyrészt az egyházról, erről is szól a történet. Tehát, hogy, de tényleg, hogy én mit tudok közvetíteni erről az egész ügyről, amit próbálok képviselni. Tehát az nem hivatalban amit... képviselem, hanem a saját személyemmel. És hogyha azt mondja, hogy életében csak egy jó emlék volt, akkor te már nagyon sokat tettél. És ebben igaza van szerintem. A gyerekek nem azt jegyzik meg, hogy milyen hittételek vannak.
Mit hanem, jegyeznek meg a gyerekek?
Hogy én hogy viszonyultam hozzájuk. Tehát ők azt mondják, hogy a József atya szeretett minket. Tehát ez ott van a köztudatukban. És hogy abban az időben rengeteget kirándultunk, ő segített nekünk, ő mindig fogadott minket.
Szívesen jöttek a gyerekek hozzád?
Igen, nem úgy. Ugyanaz,
és az asszonyok is?
Asszonyok is. Sokszor beszéltem a cigány férfiakkal, hogy mondom, nem gond, hogy megint jövök, viszem az asszonyt. Hú, nem, csak nyugodtan, maga viheti meg. Biztos tudta, hogy lesz valami kis sütemér. De nem volt gondom. Én bennem soha nem volt félelem. Soha nem volt. Volt úgy, hogy valaki hát erőteljesen ittas volt, és ordított, hogy jön a pap, szétvágom a fejét, baltával, minden.
Erre mondom, és na, miért?
Pista, miért? Tehát csak egy egyszerű düh vagy valami. Aha. Mondom, Pista bátyám, itt vagyok, hol a fejsze? Hát az ott remegett, átölelt, hogy ne haragudjak.
Józsikám.
Igen, csak hogy én vicceltem. Tehát az egész nem komolyan. Mondom, úgyis tudom, hát én szeretem magát. Tehát ha egy kicsit nyitottan, őszintén közeledik az ember hozzájuk, szerintem nyert ügye van. Na most, tehát ők egymás közt is azért nagyon hevesek. Ugye néha úgy képzeljük el, hogy kvázi a cigányság most, mintha arra szocializálod, hogy üldözze a magyarokat, vagy a magyarok a cigányokat. Tehát ott ők olyan emberek, hogy hát ölelek és ölök. Tehát, de ez egymás közt is így van. Tehát hihetetlen heves
vérmérsékletűen. Meg kellene érteni igen, azokat a motivációkat, amikkel ők évszázadok óta élnek.
Igen, hát ők egymás között is tudnak nagyon kemények lenni, meg durvák. Tehát ez nem feltétlen nekünk szól, hanem hát az benne van az ő kis viselkedés kultúrájukban.
Folytatjuk néhány perc múlva Hoffer Józseffel.